Máté evangéliumának a 24. fejezetéből olvasok néhány verset, a 15. fejezet, 15. verstől a 22. versig. Hallgassuk meg ülve ezt a részt, tehát Máté 24, 15-től 22. terjedő részét. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszél Dániel próféta, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a háztetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozom valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombatnapon menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Jézus és a tanítványai beszélgetnek itt ebben a részben, pontosabban már Jézus válaszol a tanítványok kérdéseire. Tanítványok pedig azért tettek fel Jézusnak kérdéseket, mert előtte arról beszélt nekik a Mester, hogy el fog pusztulni Jeruzsálem, és amikor Jeruzsálem elpusztul, akkor egy nagy krízis lesz azon a vidéken, abban az országban, abban a népben. De ezt nem csak arra értette, hogy Jeruzsálem elpusztul, hanem arra is, hogy majd valamikor a világ életében is lesz egy nagy pusztulás, ami eléri az embereket, és erre hívta fel az ő figyelmüket, amire a tanítványok kérdezik ezt, hogy mikor lesz ez, Uram? Pontosan nem az időpontot kérdezik, hanem csak, hogy mégis miről fogják felismerni, amikor majd ezek az idők elkövetkeznek. És erre válaszolja nekik az Úr Jézus ezt a néhány mondatot, amit olvastam, és ennek az a cím, hogy a nagy megpróbáltatás ideje. Minden korban, minden történelmi korban voltak olyanok, akik azt mondták, hogy most jött el ez az idő, mert olyan vészjósló jelek voltak, háborúk, járványok, vagy a cunami, a többször megismétlődő tenger mélyén való földrengés, ami ugye tízezreket pusztított el, hogy talán már itt van ez az idő, de nem tudjuk pontosan. Azt talán mi is érezzük ma, hogy a mai világunkban, a mai helyzetünkben, amiben mi itt élünk Magyarországon, Európában, és hát most már a világra is kitekintünk a tévéhíradók segítségével, egy ilyen nagy megpróbáltatás újra a világban van, ha nem ez lesz az utolsó, de nekünk ez, ami most hát kérdéseket, félelmeket hoz elő belőlünk. Szeretném egy kulcsszóban összefoglalni ezt az ige szakaszt, és akkor a szerint körüljárni. Ez pedig az a kulcsszó szerintem, hogy menekülés. Nézzük meg, hogy mit értett Jézus itt az alatt, hogy amikor eljönnek ezek a félelmetes, nehéz, embert próbáló időszak a Jeruzsálem és a világ életében, akkor mit jelent az, hogy az övéi meneküljenek? Először kicsit arra gondoltam, hogy lehet, hogy félreértjük, és azt gondoljuk majd, hogy itt Jézus talán gyávasságra, vagy hátrafordulásra tanít bennünket, de figyeljük meg, nem erről van szó. Mit jelent tehát az, hogy meneküljünk? Meneküljenek az akkoriak, és meneküljünk mi? Azt mondja Jézus 15. versben, így jegyezte le Máté, hogy majd a pusztító utálatosság áll a szent helyen, akiről Dániel próféta is szólt. Ez a pusztító utálatosság, ez egy uralkodó volt, akit már Dániel próféta is megjövendölt, de azt mondja a Biblia magyarázat, nem csak egy emberről van itt szó, nem csak egy uralkodóról, akire ezt szoktuk érteni, hanem minden korban sajnos van olyan, aki mit is akar, utálatosságot akar a szent helyre vinni. Akkor talán ez azt jelentette, hogy egy bálvány szobrot állítottak fel a templomban, amit az egyisten hívő zsidó hívőknek kellett volna imádniuk, és ez számukra Isten tagadás lett volna, hogy egy bálvány szobor előtt leboruljanak a láthatatlan Isten helyett, aki teremtette a mennyet és a földet, a helyett egy kitalált, megfaragott, megépített bálvány szobor előtt, mint egy élő istenség előtt hajtsanak térdet. Ez egy Isten tagadás, egy Isten káromlás lett volna abban az időben, és ezért ez nagy-nagy ellenkezés természetesen érthetően váltott ki az akkori hívekben, hívőkben. Ma nekünk mondhatjuk azt, hogy nincsenek az életünkben bálványok, nekünk ettől nem kell félni. Sajnos ezt nem mondhatjuk, mert időről időre megjelennek ilyen Antiochus Epaphanes, vagy hogy kell mondani, bocsánat, nem biztos, hogy jól mondom, aki egy szír uralkodó volt, aki akkor ezt tette ma, és időről időre vannak életünkben, lehetnek életünkben olyan dolgok, szokások, amelyek szeretnék elterelni a figyelmünket, miről? A szent helyről, Isten imádásának a szokásától, és szeretne bennünket valami bálvány felé elvinni. Van-e életünkben ilyen, gondolkozzunk most el egy picit. Van-e ilyen? Van-e ilyen valaki, aki szeretne bennünket eltéríteni, elfordítani az Isten imádatának, az Isten szolgálatának, az egyszerű és áldott útjától, ahogy hallottuk most a 112. Zsoltárban, hogy nagy jutalma van az Isten félelemnek mégis. Talán éppen azért sok az ellenség. Pál apostol egyszer azt nyilatkozza, hogy nagy kapu nyílt meg előttem, de az ellenség is sok. Ez egy örök tapasztalat a lelki életben, hogy mindig, amikor jót akarunk, akkor ott van a pusztító utálatosság, akkor egy bálvány szobor. Nekünk talán valaki, valami más, amely szeretné, ha nem tennénk a jót, ha nem élnénk szentül, ha nem hasonlítanánk Istenre és az ő fiára, Jézus Krisztusra. De meneküljünk. Hogyan? Azt mondja Jézus a tanítványoknak, meneküljetek a hegyekbe. Ezt most itt nem tudjuk talán a mai nyelvre lefordítani, de ha akarnánk és akarjuk, megtehetjük azt, mondhatjuk, meneküljünk el onnan, abból a közegből, abból a helyről, abból a környezetből, azoktól az élményektől, amelyek bennünket nem szent útra akarnak vezetni, vagy azon megtartani, hanem bálványok felé fordítani. Meneküljünk. Talán azt is lehetne mondani, meneküljünk a gyülekezetbe. Ha valaki vétlenül követett el bűnt, beszaladhatott a templomba, és megfoghatta a templom oltárának a szarvát, ha elért odáig, nem volt szabad rajta igazságszolgáltatást vagy büntetést végrehajtani. Talán ezt is mondhatjuk, igen, a gyülekezetbe, Isten jelenlétében, a hívek közösségébe menekülhetünk, és oda meneküljünk, amikor van lehetőségünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak egy héten egyszer van lehetőségünk ilyenre, hanem mindig, amikor bajban érezzük magunkat, meneküljünk a hegyekbe föl. Talán itt a hegyek azt jelentette, hogy ahol nem találhatnak ránk, ahol mi vagyunk az ismerősek. Ugye itt a Jeruzsálem pusztulására is, ha gondolunk, amit itt Jézus tulajdonképpen felhasznál a város pusztulásának a képeit majd az végső ítélet képeihez, ott azt is jelenti ez, hogy igen, meneküljünk olyan helyre, ahol nem érnek utol bennünket mások, ahol biztonságban vagyunk, ahol a római katonák akkor nem találták meg azokat, akik ott ismerősek voltak a júdai hegyekben, sokkal inkább, mint azok a katonák, akik csak ott szolgálatot teljesítettek. Ma ezt talán úgy értjük a mi világunkba, vagy az elkövetkezendő nehézségek között, menekülj, ahol védelmet találsz. Ne hozzatok ki senkit, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Mikor elolvastam ezt a részt, ugye arra gondoltam, hogy akkor még milyen értékes volt egy felső ruha is. Ma már mi, ugye nem egy ruhával járjuk a életünk útját, hanem sok ruhából választhatunk, válogathatunk, hogy mit vegyünk föl. Az évszaknak, a divatnak is egy kicsit meg kell, hogy feleljünk. Tulajdonképpen talán nem is ez a fontos, hanem az, hogy ne ragaszkodjunk semmihez, ami földi. Akkor megint egy kérdést fordítsunk magunk felé. Igaza van itt az igének, vagy legalábbis megtanultuk már ezt a lelki életünkben, hogy nem szabad semmihez ragaszkodni, hogyha Isten bennünket hív, vagy akár itt nem hív, hanem küld, hogy megmenekítsen bennünket, akkor nem szabad ragaszkodnunk semmihez. Édesapám mesélte egyszer, kétszer, nekem nem tudom miért, mondta el, hogy a háborúban, ő még fiatal, Levente volt csak, de emlékezett arra, hogy a háborúban, amikor éheztek ott az emberek, akkor is sokan voltak, akik elcserélték a élelmiszer adagjukat cigarettára. Édesapám, aki nem cigarettázott, gondolom ezért volt számára olyan furcsa, hogy az ennivalóan olyan nagy kincs volt, akkor tessék helyet foglalni. Akkor hogy tudta valaki elcserélni, amikor alig várták, hogy ennivalóhoz jussanak, akkor valaki elcserélte cigarettára. Sajnos én később aztán, ha nem is jutottam el idáig, de én magam is nagyon szerettem ezt a cigarettát. És sokszor eszembe jutott, amit mondott édesapám, hogy bizony a háborúban, amikor egy nagy krízis van, akkor már nem tudunk, az emberek nem tudnak változtatni a szokásokon, sőt, sokkal inkább, hát egy bajban sokkal inkább ragaszkodnak a megrögzött szokásaikhoz, még akkor is, hogy azok nem jók, vagy rosszak, vagy károsak. Amikor baj van, akkor már nem tudunk annyira a szentség útján járni, mert arra hivatkozunk, hogy jó, van nekünk elég bajunk. Még egy kép, sajnálom, hogy ez is a cigarettáról szól, senki ne értse ezt ilyen propaganda beszédnek, de Solohov emberi sors című művét láttam egyszer filmen is. Ha jól emlékszem, abban van, hogy a férfi háború után haza tér már, amikor vége a háborúnak is. Azt látja, hogy a házuk helyén csak egy bombatölcsér van. Belelép ebbe a mélyedésbe, ott letaglózottan járkál, majd valaki megjelenik és megáll ennek a bombatölcsérnek a peremén is. Ez a férfi azt mondja neki, hogy testvér, adjál már egy cigarettát. És az nyújt neki egyet, ő rágyújt, és akkor egy kicsit megkönnyebbül, vagy eltereli a figyelmét, a szomorúságát, elűzi. Ez csak azért jutott eszem, hogy bizony, amikor már benne vagyunk egy nagy szomorúságban, az életünk nehézségei közepet, akkor már nem tudunk sokszor változtatni. Addig kell megtanulnunk ezeket, mit, amit itt tanít Jézus. Ne ragaszkodjunk semmihez. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. És aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját, mert ha valamihez ragaszkodunk, akkor elveszhetünk. Akkor azok a rómaiak, akik felgyújtották, akkor Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, akkor utolérhették azokat, akik azon gondolkodtak, mit lehetne megmenteni. Mivel lehetne túlélni, majd ha ennek vége lesz, akkor szükség lesz erre arra, kockáztassuk, és lehet meg, és lehet, hogy akkor sokan vesztek el, akik nem fogadták meg ezt az intelmet. Nem véletlenül mondja ezt Jézus, bizonyára tapasztalata volt az akkori embereknek is, hogy valamikor az élet a legdrágább, és nem szabad kockáztatni semmit, menekülni kell addig, míg lehet. És még az is eszembe jut, hogy többször jártam évekig idősek otthonaiban, és azt tapasztaltam, hogy az idősek nem mindig szeretik egymást. De akkor azt kell mondanunk, hogy miért a fiatalabbak mindig szeretik egymást. De még a fiatalabbaknak, akik nincsenek egy olyan helyzetben, még mindig van lehetőségük arra, hogy most, amíg ma, hogy is volt a heti igény, ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem ideje, nekünk még van időnk arra, hogy változtassunk rossz szokásainkon, amivel ragaszkodunk földi dolgokhoz, sajnálunk dolgokat, foggal, körömmel ragaszkodunk dolgokhoz, jó ez a magyar kifejező szólásmondás, mert elveszhetünk. Jézus tanítja, mit ér az, hogyha az ember megnyeri a világot, de a lelkét elveszíti. Mit ér az, ha minden a miénk, a lelkünk pedig nem Istené, és nem a miénk, hanem valaki más, valami más irányítja a lelkünket, és elfordítja Istentől. Bizony addig kell változnunk, amíg változhatunk. És még egy kép, egyszer egy idős kollégámmal látogattam egy intenzív osztályon, vagy valamilyen gerontológiai, valamilyen időskori betegek végső stádiumban fekvő betegei között, és ahogy meglátogatunk valakit, ott az a testvér, akit meglátogattunk a gyülekezetben, mindig először imádkozott. Mindig eleven volt, mindig lelki ember volt, felnéztem rá én is, és sokan mások, talán valaki emlékszik, hogy múltkor említettem, hogy ő volt az, aki mindig barátságosan fogadta a fiatalokat, akik a gyülekezetbe jöttek, pedig ő már idős ember volt. És amikor meglátogattuk, akkor ott már olyan dolgokat mondott, aminek nem volt köze az igazsághoz, a valósághoz, mert már beteg volt, már elveszítette az egészséges gondolkodását. És a mellette levő ágyon feküdt egy ember, aki pedig teljesen összefüggéstelenül, csúnyán beszélt, és azt mondta az, akivel voltam, mint lelkész jelölt, mint egyházi alkalmazott, tanulni, hogy kell egy kórházban látogatni, akkor azt mondta nekem ez az idős kollega, hogy látja, milyen az, amikor valaki elhalogatja az életében a döntést, elhalasztja az életében azt, hogy megváltozom, most már nem tud magán változtatni, most már nem tud az Istenhez fűződő viszonyán, meg emberekhez fűződő viszonyán se változtatni, mert már elment az idő, eltelt az élete, és most már addig kell magunkon változtatni, mit tudunk. Hát itt a program, ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem ideje, senki ne tűrjön meg magában bűnt, rossz szokást, Istentől elválasztó bálványt, mert nem tudjuk, hogy lesz-e még idő, lesz-e még lehetőség. Lesz, de nem úgy, ahogyan mi gondoljuk, hanem az Úr Jézus azt mondja, ha nem rövidítetnének meg a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Megint egy kérdés. Választott vagy-e? Mielőtt még megválaszolnád, én hadd válaszoljam meg helyetted is. A Biblia azt mondja, hogy igen, Isten kiválasztott magának bennünket Jézus Krisztusban. Már hamarabb is kiválasztott bennünket, a világ alapjának felvettetése előtt elhatározta, hogy akit lehet megment ebből a világból, de aztán ezt megismételte még egyszer a megváltóban, a messiásban, aki azért jött ebbe a világba, hogy megmentse az elveszetteket. És mi ő benne ki vagyunk választva, ezt nagyon sokszor ismétli Pál apostol, Péter is, hogy ne féljetek, mert kiválasztottak vagyunk. Csak az a feladatunk, hogy igent mondjunk erre a kiválasztásra. Aki igent mond, az megtapasztalja, aki elhárítja, az nem fogja megérezni ennek az erejét, hogy Isten kiválasztott bennünket magának. Hogy Jézus Krisztusban új életet kezdjünk. Hogy megmaradjunk ebben, és hogy vele legyünk itt is, és örökkön örökké. Tehát, ha elfogadtad, akkor Isten már kiválasztott, illetve már kiválasztott, de ha elfogadtad, akkor érvénybe lépett az életedben. Te tudod, adj választ erre, nem mindegy. Mert a választottakért megrövidítetnek mindig a napok. Még egy dolgot hadd ékeljünk közben. Jaj, a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Talán ezt azért ne hagyjuk ki, mert Jézus sem hagyta ki, és felhívta a tanítványok figyelmét, én úgy értem legalábbis, hogy segítsetek azokon, akik még nehezebb helyzetben vannak, akiket még inkább érintenek majd ezek az események, ezek az üldözés, ez a krízis, amiben a világ időről időre találja magát. Jaj nekik, imádkozzatok, hogy ne téljen se szombaton kelljen menekülnötök. Ezzel arra hívja fel a figyelmet, hogy igen, az imádság fontos, nem csak a menekülés, hanem az, hogy miközben távolodunk a világtól és közeledünk Istenhez, mindig legyen a szívünkben, a szánkban imádság a világ sorsáért, és leginkább azokért, akik a legnehezebben vészelik át a kríziseket, amelyek a világban vannak. Itt a terhes és szoptató anyákra gondol Jézus, de bizonyára másokra is gondolt, nem tudjuk miért pont őket emelte ki, de gondoljatok az idősekre, gondoljatok a szegényekre, gondoljatok a fogyatékosokra, vagy a fogyatékkal élőkre, gondoljatok, ahogy Júdás gondolatát idéztük az elmúlt vasárnap, könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Olyan szép a mi hitünk, amely nem csak abból áll, hogy mi megyünk, és mások pedig azt tesznek, amit akarnak, hanem fölhívja a figyelmet Isten igéje arra, hogy minél többeket, minél inkább próbáljunk megmenteni, még azokon is könyörüljetek, akik kételkednek. És az imádság, amit te elmondasz napról napra azokért, akikkel együtt menekülsz, vagy akik még nehezebb helyzetben vannak, mint te, gondolhatom most azokra, akik keresztül vándorolják Közel-Kelettől Európáig az utat, gondolhatunk most azokra, akik elveszítették gyermeküket Romániában ebben a borzalmas balesetben, ahol a tűz, a füst miatt pusztultak el most már 40-en, vagy talán még többen lesznek a betegek közül is, akik válságban vannak el menni ebből a világból, és gondolhatunk sok más egyébre, amely napról napra sokkol bennünket, és napról napra szomorít, imádkozzunk és meneküljünk. Forduljunk oda minden dolgunkban Istenhez. Ne sajnáljunk semmit, ne menjünk vissza semmiért. Ne engedjük, hogy a világ ide kötözön, ide rögzítsen bennünket. Mindig legyenek a szemeink a lelki célokon. Legyünk példa másoknak. Akik ránk tekintenek, azok lássák meg, hogy az életünkben van egy ilyen elszakadás a világtól, és egy közeledés Istenhez, egy menekülés a bajból, és közben másokat is meg akarunk erről győzni. Legyen egy ilyen példamutató, bátor életünk, hogy mások is erőt nyerjenek. Amen.